Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Történelmet írt egy űrvállalat, amely repülőgépről állított pályára műholdakat. Erőssel érkezett egy közeli galaxisból. Három érdekesség, amit mostanában tudtunk meg a Marsról. Folyamatosan csökken Magyarország területe. Megmozgatja az agyunkat az érvelés. Fontos bizonyíték az alkoholfogyasztás ellen. Újra járnak a gerincvelő sérülés miatt lebénult egerek. Mesterséges intelligencia tanítja a művégtagokat. Felismeri a madarakat az okos etető, és azonosíthatóvá válhatnak Mátyás király csontjai. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először tehát arról hallhatnak, hogy történelmet írt egy űrvállalat, amely repülőgépről állított pályára műholdakat. A napokban volt az első alkalom, hogy sikeresen bocsátottak fel egy repülőgépről egy űrrakétát. A fejlesztők már tavaly májusban próbálkoztak hasonlóval, akkor azonban egy hiba miatt a kísérlet meghiúsult, most azonban minden az elvárásoknak megfelelően alakult. A módosított repülőgép a kaliforniai Mojave sivatagból szállt fel a csendes óceán felé, majd a 10.500 méter magasban szálló gép élesen jobbra dőlt, és elengedte a szárnya alá erősített 21 méter hosszú rakétát, amely másodperceken belül elindult az űr felé, majd mintegy 500 km magasban 10 műholdat engedett ki. A sikeres manőverrel kapcsolatban a cég igazgatója úgy fogalmazott, az űr egy új kapuja nyílt meg. És a folytatásban is maradunk még az űrben, erőssel érkezett egy közeli galaxisból. Egy friss tanulmány szerint egy csillagtevékenységhez kapcsolódó hatalmas, fényes, úgynevezett gamma kitörés érte el a Földet tavaly április 15-én, írja az egyik tudományos lap. A gamma sugárzást a Földön gamma villanásként detektálják a műszerek. Az összeomló csillag környezetéből kifelé indult részecske áram a környező csillagközi por és gázfelhőkbe csapódik. A hatalmas sebességgel mozgó részecskék ütközése felhevíti a gázfelhők anyagát, amelyek így utófénylésként megfigyelhető sugárzást bocsátanak ki, ami akár a látható fény tartományában is észlelhető. A hasonló események az univerzum legenergikusabb jelenségei közé tartoznak. A GRB 200-415A jelű esemény erőssége mellett helyzete miatt is érdekes volt, hiszen egy a tejútrendszerhez közeli galaxisban alakult ki. Hasonló gamma kitöréseket összeütköző neutroncsillagok képesek kiváltani, a GRB 200-415A esetében azonban egyetlen ilyen objektum egy úgynevezett magnetár állt a háttérben. Ezek olyan csillagmaradványok, amelyek rendkívül erős mágneses térrel rendelkeznek, és jelentős elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Az érintett objektum az NG-253 galaxisban található 11,4 millió fényévre. A tudósok kevés olyan magnetárt észleltek ezidáig, amelyek hasonló kitöréseket produkáltak. Az eddigi legerősebb eseményt 2004-ben mutatták ki. A GRB 200-415A azonban ennél is energetikusabbnak bizonyult. A forrás első kitörése 140 millisekundumos volt, majd egy hosszabb, 20 másodperces esemény következett. Egyébként csak az utóbbi 20 évben váltak elérhetővé azok a technológiák, amelyekkel különböző szempontok szerint képesek vizsgálni az ilyen eseményeket. A tejútrendszerben jelenleg 31 magnetárt ismernek a kutatók. A mostani eredmények ezen objektumok alaposabb megértésében is segíthetnek. Ennyit tehát arról, hogy erőssel érkezett egy közeli galaxisból. És a folytatásban is maradunk még az űrben, rövidesen három érdekességről hallhatnak, amit mostanában tudtunk meg a Marsról.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Következzen három érdekesség itt a tudomány mai állásában, amit mostanában tudtunk meg a Marsról. A NASA, vagyis az amerikai űrhivatal InSight szondája 2018. november 26-án szállt le a Marsra, hogy ott a bolygó belső szerkezetét tanulmányozza. Kicsit több mint egy marsi évvel későbbre már 480 Mars rengésnél is többet detektált, és minden korábbi küldetésnél részletesebb időjárási mérésgyűjteményt halmozott fel. Az InSight fúróegysége ismertebb nevén a Vakond, habár sokat küszködött, de sikerült előre haladnia. Az InSight küldetés segítségével belsőleg is össze tudjuk hasonlítani a Földet a rozsdás testvérével. A mélyebb rétegek összetételének, rétegződésének és a belső hőterjedési sebességnek a megismerése segíthet jobban megérteni, vajon egy bolygó kezdeti anyagai milyen hatással lehetnek a későbbi lakhatóságra. Tekintsük át tehát azt a három dolgot, amit eddig megtudhattunk a szonda jóvoltából. A francia űrügynökség fejlesztette szeizmométer elég érzékeny ahhoz, hogy nagy távolságból még a leggyengébb zörejeket is rögzítse. Az első marsrengés detektálásáig mégis 2019 áprilisáig kellett várnunk. Azóta viszont a kezdeti csendet ellensúlyozandó, a környék viszonylag gyakran, de gyengén 3,7 magnitúdónál nem erősebben reng. A 4-es magnitúdónál erősebb rengések hiánya igen rejtélyes, tekintve, hogy egyébként milyen gyakoriak a kisebb rázkódások. Mark Penning, a NASA munkatársának elmondása szerint kissé meglepő, hogy még nem láttunk nagyobb marsrengést. Elképzelhető, hogy a Mars sokkal inaktívabb, mint azt vártuk, de az is lehet, hogy az InSight éppen egy csendes időszakban szállt le. Amint a szerkezet rengéseket kezdett detektálni, egy idő után annyira gyakoriak lettek, hogy már voltak éppen napi eseményé váltak. Tavaly június végén viszont egyszeriben mind eltűnt. Azóta is mindössze 5 morajlást rögzítettek, mindegyiket tavaly szeptemberben. A kutatók szerint ezekért a szeizmológiailag üres periódusokért a szél felel. A Mars ugyanis éppen június környékén lép be legszeresebb évszakába. A küldetés csapata tudta, hogy a szél befolyásolhatja az érzékeny szeizmométer méréseit, ezért is kapott egy széltől és hőtől védő pajzsot, a dómot. A szél viszont magát a felszínt is rázza, olyan zajt hozva létre ezzel, ami elfedi a finom rengéseket. Ez az InSight első detektálása előtti csendet is magyarázhatja. A szonda ugyanis éppen akkor landolt, amikor a helyi homokvihar még elülőben volt. Minden rengésnek kétféle hulláma halad végig a bolygó belsejében. A fő hullámok vagy P hullámok, illetve a másodlagos vagy S hullámok. Ezen kívül a kéreg felső részein is megjelennek egyfajta fodrozódásként, amely harmadik kategóriát felszíni hullámoknak szokás nevezni. A földi szeizmológusok felszíni hullámokból tanulmányozzák a bolygónk belső rétegeit. Mielőtt a Marsra ért volna, az InSight kutatói azt is várták, hogy ezeken a hullámokon keresztül bepillantást nyerhetünk akár 400 km mélyre is a kéreg alatti köpeny régiójába. Nem fogynak el azonban a rejtélyek, több száz rengés, de egyik sem okozott felszíni hullámokat. A tudósok szerint nem teljesen ismeretlen, hogy bizonyos rengéseket nem kísérnek felszíni hullámok, de mindenképpen meglepő. Például a Holdon sem láthatunk felszíni hullámokat, a szárazholdi kéreg ugyanis jóval felaprózódottabb, mint a földi vagy a marsi, így a szeizmikus hullámok szétszórt mintázatban akár egy órán keresztül össze-vissza pattognak rajta. A marsi felszíni hullámok hiánya összefügghet az InSight alatti felső 10 kilométeres réteg jelentős repedezettségével is. Azt is jelentheti azonban, hogy az eddig detektált marsrengések nagyon mélyről érkeztek. Ezek ugyanis nem okoznak erős felszíni hullámokat. Ennyit tehát a Marsról, a folytatásban pedig visszatérünk a Földre. Folyamatosan csökken Magyarország területe. Hogy miért? Rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Folyamatosan csökken Magyarország területe, ez tehát a következő témánk. A tektonikai mozgások miatt hazánk kelet-nyugati irányban folyamatosan zsugorodik. Évente egy fél hektárnyi, egy átlagos focipályányi terület vészel. Ugyanez az erő lassan megszünteti a földközi tengert és összeolvasztja Európát Afrikával. A tavaly évvégi horvátországi földmozgás utórengései máig tartanak. Alapvetően az afrikai és az eurázsiai kőzetnemez ütközése okozta a két tömb évente nagyjából 6 mm-es sebességgel préselődik egymáshoz. A gigászi erők munkája aktívan formálja az egész földfelszínt, így hazánk és térségünk topográfiáját is. Az eredmény pedig, hogy 10 és 100 millió évek múlva már hiába keresnénk a földközi tengert, és azt sem tudnánk megmondani, hogy hol ér véget Európa és hol kezdődik Afrika. A mozgást az okozza, hogy a Földünk legkülső burkát, a litoszférát alkotó tektonikai lemezek az alattuk lévő viszkózus asztenoszférán úsznak, miközben annak maximum évi 10 cm sebességű áramlásai sodorják őket, mint a folyó a jeget. Mivel nincs szabad felület, a kőzetlemezek repednek, törnek, eldeformálódnak és egymás alá buknak. A kőzetlemezeket két nagy kategóriába lehet sorolni. Az óceáni lemezek anyaga bazalt, míg a szárazföldieknek ez a kőzet csak az alját képezi. Térfogatuk túlnyomó többségét kisebb sűrűségű gránit alkotja. Ebből következően pedig óceáni és szárazföldi kőzetlemezek egymásnak feszülésekor a fizika törvényei szerint utóbbi kisebb sűrűségű lemez felcsúszik az előbbire. Ilyenkor az óceáni lemez a mélybe bukik és felolvad, hogy aztán máshol az úgynevezett óceán középi hátságokban, például mélyen az óceán alatt húzódó közép-attanti hátságon újra, mint bazalt törjön fel. Európa és Afrika esetében a kontinensek közötti frontvonal keleten Rodosz és Kréta vonalában húzódik, ettől délre az afrikai lemez óceáni maradványai fekszenek. Nyugatabbra az ütköző zóna körbeér az Adriai tenger körül, amely az afrikai lemez kicsit lenyomott kontinentális része. A két kontinentális lemez ütközése okozta a mostani horvátországi földmozgásokat. A másik krétai helyszínen is Afrika nyomódik Európának észak felé. A krétai alábukás évente 1 cm-es sebességgel halad Afrika felé, és húzná, nyújtaná maga mögött a felszínt. Úgynevezett húzó feszültség jön létre, ami szintén megmozgathatja a felszínt. Magyarország esetében a legfontosabb, hogy a Kárpát-medence földtanilag az Üllő és a Kalapács között fekszik. Az Afrika és Európa találkozásának nyugati frontján keletkező erő, a kisebb törésvonalak mentén érkező összetett tektonikus mozgások révén jut el hazánkba nyugati irányból, és kelet felé tolja a Pannon-medencét. Csak hogy keleten, nagyjából a mai Ukrajna területén, ott az Üllő, a szinte mozdíthatatlan ukrán ősmasszívum, vagy ukrán pajzs. Míg nyugat-délnyugat felől évi 5 mm az elmozdulás, hazánk északkeleti szélén, a Szatmári síkon már szinte nulla, az alattunk húzódó kőzetlemezek ezért összepréselődnek. A Magyarország keleti és nyugati szélén álló határkövek évente átlag 2 mm-t közelednek egymáshoz, vagyis hazánk területe évről évre mintegy 5-6 ezer négyzetméterrel csökken. Ha az alapkőzet hőmérséklete magas, akkor folyamatosan deformálódik. Hegyekké dombokká gyűrődik, vagy behorpad. Ez utóbbit ma már nem látjuk, folyóink hordalékkal töltötték fel ezeket a részeket. Amennyiben viszont a kőzet hidegebb, akkor inkább hirtelen törik. Ilyen törések idején észleljük a földrengéseket. A Balaton keleti partjától Komáromig húzódó törésvonalon a legintenzívebb a karsztos beáramlás. Ez tör elő az egyik oldalon például Hévízen, a másikon Budapesten, ezért ez a lehűtött, mintegy 50 km széles sáv hazánk leginkább földrengés veszélyes régiója. De közel sem annyira veszélyes, mintha az egész Kárpát-medencét és közvetlen környezetét vizsgáljuk. A háromszék Budapest vonalon ugyanis az úgynevezett Kárpát-kanyarban egy alábukó lemez maradványa viszonylag gyakran okoz rengéseket. Ezen rengések epicentruma azonban nagyon mélyen, 200-250 kilométerre van a felszíntől, ezért a hullámok energiája a legtöbbször már jócskán lecsökken, mire a felszínre ér. Folyamatosan csökken tehát Magyarország területe, az előbb az okokról hallottak. A folytatásban pedig orvostudomány, megmozgatja az agyunkat az érvelés, és megtudhatják azt is, hogy mi az a fontos bizonyíték, ami az alkoholfogyasztás ellen szól.
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy megmozgatja az agyunkat az érvelés. Egy új tanulmányban a szakértők azt mutatják be, hogy mi zajlik az emberek agyában, amikor egy vitatott témáról beszélgetnek, írja az egyik tudományos lap. Joy Hirsch, a Yale Egyetem munkatársa és a csapat vezetője szerint az egyetértés kevesebb agysejtet mozgat meg, mint amikor a nézetek nem egyeznek. A kísérletben 38 felnőtt vett részt, akiknek elsőként egy kérdőívet kellett kitölteniük. Ezzel azt mérték fel, hogy mit gondolnak az alanyok néhány vitatott témáról. Például arról, hogy a videójátékok használata időpazarlása. A résztvevőket ezt követően párokba rendezték, így kellett beszélgetniük az egyes témákról. Eközben agyukat közeli infravörös spektroszkópiás vizsgálat alá vetették, és beszédüket is elemezték. Az eredmények alapján komoly eltérés van az agyi aktivitásban, amikor az ember egyetért, vagy amikor vitatkozik valakivel. Amikor egy alany véleménye összhangban volt a társáival, kettejük agya harmonikus képet mutatott. Az agyban ekkor a társas és figyelmi hálózatok voltak aktívabbak. A kutatók szerint ez kevésbé a kognitív, inkább a társas működés jele. Amikor azonban nem volt egyetértés, a résztvevők agya diszharmonikusnak tűnt. Ekkor azok a régiók váltak aktívabbá, amelyek a kognitív funkciókban töltenek be fontos szerepet. A beszédvizsgálatokból az is kiderült, hogy a szótagsebesség és akusztikus energia nőtt a viták során. A szakértők úgy vélik, hogy korunk felgyorsult világában kiemelten fontosak a hasonló neurobiológiai kutatások. Megmozgatja az agyunkat az érvelés, erről szóltunk az elmúlt percekben, és maradunk az orvostudomány világában a folytatásban is. Fontos bizonyítékot találtak az alkoholfogyasztás ellen. Fontos bizonyíték szól az alkoholfogyasztás ellen. Egy közel 108 ezer emberen végzett felmérés kimutatta, hogy már a legfeljebb napi egy alkoholos italt fogyasztók körében is gyakoribb a rendezetlen szívveréssel járó pitvarfibrilláció, mint az abszinensekben, vagyis akik egyáltalán nem isznak alkoholt. Az eredmények számszerűen azt jelentik, hogy míg az alkoholt egyáltalán nem fogyasztók körében a vizsgálat időtartama alatt 100-ból 4 esetben jelentkezett pitvarfibrilláció, már a legkevesebbet italozók körében is 100-ból 5-ször alakult ki ez a probléma. A legkisebb alkoholfogyasztású csoportban egyesek csak heti 1-2 italt fogyasztottak, és a rendszeresebben ivók, a csoport több mint 75%-a sem gördített le napi egy italnál többet. A kutatás szempontjából egy 12 g etanolt tartalmazó italadag, 1,2 deciliter bor, 3,3 deciliter sör vagy 4 centiliter rövid számított egy italnak. Régóta ismeretes, hogy a rendszeresen sok alkoholt fogyasztók körében gyakrabban alakul ki szívelégtelenség, ez pedig növeli a pitvarfibrilláció kockázatát. Viszont eddig úgy tűnt, hogy az alkoholtól való teljes tartózkodás sem kifizetődő, mivel több tanulmány is erre jutott a mértékkel történő alkoholfogyasztáshoz képest, fenntartva, hogy a kockázat ismét meredeken emelkedik a masszív italozóknál. Az alkoholfogyasztás és általánosságban a szívbetegségek kockázata közötti összefüggést, tehát az eddigi ismeretek szerint egy J alakú görbével lehetett jellemezni. Konkrétan a pitvarfibrillációra nézve ugyanakkor nem vizsgálták eddig ennek a tételnek az érvényességét. A Hamburgi Egyetem Szív- és Érrendszeri Központ kardiológus konzultánsa, Renáta Schnabel professzor által vezetett mostani kutatás arra jutott, hogy bár a szív elégtelenségre csak ugyan fennáll a J alakú összefüggés, vagyis a szerény mértékű alkoholfogyasztás előnyös a teljes abszinenciához képest, a pitvarfibrillációra ugyanez nem mondható el, melynek rizikója az abszinensekben a legalacsonyabb. Fontos hangsúlyozni, hogy a csekély mérsékelt mértékű alkoholfogyasztás további csökkentésének pitvarfibrillációra kifejtett kedvező hatását együtt kell mérlegelnünk, azzal a szintén kedvező hatással, amelyet a mérsékelt alkoholbevitel az egyéb szív- és érrendszeri betegségekre gyakorol. Annak eldöntése, hogy a kis mennyiségű alkohol nettó hatása végső soron hasznos vagy károse, további vizsgálatokat igényelne. Addig is mindenkinek a saját józan és informált megfontolására van bízva, hogy saját magára nézve kifizetődőnek és biztonságosnak tartja-e a legfeljebb napi egy alkoholos ital elfogyasztását. Ezek után a folytatásban még részben szintén az orvostudomány világában kalandozunk majd. Újra járnak a gerincvelő sérülés miatt lebénult egerek. Aztán mesterséges intelligencia tanítja a művégtagokat, és szó lesz arról is, hogy felismeri a madarakat az okos etető.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy újra járnak a gerincvelő sérülés miatt lebénult egerek. Járóképessé tettek gerincvelő sérülés miatt lebénult egereket német kutatók. Összekapcsolták az eddig emlősökben helyrehozhatatlannak itt idegi kapcsolatot egy agyba juttatott design protein segítségével. A sport vagy közlekedési balesetben bekövetkező gerincverő sérülés az embereknél végleges bénulást okozhat, mivel nem minden az izmok és az agy közötti információt hordozó idegrost képes visszanőni. A németországi Bochumban lévő Ruhr Egyetem tudósainak sikerült regenerálódásra stimulálni lebénult egerek idegsejtjeit design protein segítségével. Kutatásuk különlegessége, hogy a szerkesztett protein nem csak a protein termelő idegsejteket stimulálja, hanem az agyon keresztül tovább is adódik. Így módon egy viszonylag kis beavatkozással nagyon nagy számú ideget ösztönöznek regenerálódásra, és tulajdonképpen ez az oka, hogy az egerek újra járni képesek. A bénult rákcsálók 2-3 héten belül járni kezdtek a kezelést követően. És a folytatásban is orvostudomány, illetve technika. Mesterséges intelligencia tanítja a művégtagokat. Ami néhány évvel ezelőtt még sci-fibe illő elgondolás volt, az mára-már valósággá vált. Mesterséges intelligencia tanítja a művégtagokat a megfelelő működésre, 3D nyomtatóval állítanak elő csont- és porcpótlásokat, okos pólókkal mérik az emberek vitális paramétereit, hogy azokból az állapotukra tudjanak következtetni. A leginnovatívabb mérnöki és orvosi szakterületek tudását egyesítő, hosszú távú kutatási projektek zajlanak a Pécsi Tudományegyetemen. Az intézmény részt vesz a legígéretesebb fejlesztések közé tartozó úttörő végtagprotézis létrehozásában, az úgynevezett EmberArm projektben. Az egyetem tájékoztatása szerint a művégtagok váza és borítása 3D nyomtatással készül, így bármilyen méret és dizájn legyártható. Az eszköz ráadásul egy mesterséges intelligencián alapuló program segítségével tanítható. Nem a betegnek kell megtanulnia, hogy hogyan igazítsa az izom működését a protézis rögzített beállításaihoz, hanem utóbbi tanítható használója viselkedési szokásainak figyelembevételével. Ennek köszönhetően egyszerűbb lesz a bonyolult alakú tárgyak megfogása és változatosabb mozgásformák végezhetőek el. Azt tűztük ki célul, hogy a projekteket nem az íróasztalnak írjuk, ezért igyekszünk céges együttműködéseket kialakítani, hogy olyan termékeket hozhassunk létre, amelyek innovatívak, és akár az orvos, akár a műszaki tudományban hasznosulnak, mondta el Schiffer Ádám egyetemi docens, a kutatócsoport vezetője. Legújabb projektjükben okos pólókkal mérik az emberek vitális paramétereit, és ebből következtetnek az állapotukra, illetve arra, hogy mennyi energiájuk van még, milyen mértékben terhelhető az emberi szervezet. Jelentős fejlesztés folyik tehát a Pécsi Tudományegyetemen, mesterséges intelligencia tanítja a művégtagokat. A folytatásban pedig egy másik technikai érdekesség, felismeri a madarakat az okos etető. Szlovén szakemberek olyan okos madáretetőt fejlesztettek ki, amely az eledel adagolón kívül magában foglal egy leválasztható modult, amely egy kis videókamerát, mikrofont és mozgásérzékelőt tartalmaz. Ha egy madár száll az etetőre, az eszköz egy mobil alkalmazás és vezeték nélküli kapcsolat útján értesíti a gazdát, aki akár fényképet is készíthet a távolból az étkező vendégről. Az alkalmazás több mint 1000 madárfajt ismer fel, a küllemede, akár a hangja alapján is. Lehetővé teszi a madarakról készült fotók megosztását, és ahhoz is tanácsot ad, hogy faja alapján milyen eledelt kapjon a látogató. A fejlesztők plusz opciókkal akarják ellátni az okos etetőt, például, hogy adjon értesítést az eledeltároló kiürüléséről, vagy hogy napelem töltse fel a kamerás modult. Felismeri a madarakat az okos etető, erről szóltunk az elmúlt percekben, a folytatásban pedig egy rendkívüli történelmi érdekesség, azonosíthatóvá válhatnak Mátyás király csontjai. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
Azonosíthatóvá válhatnak Mátyás király csontjai, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Fény derülhet a Hunyadi család származására. Korvin János horvátországi sírjának feltárásával Mátyás király csontjai is azonosíthatóvá válhatnak. Korvin János, Mátyás király egyetlen leszármazottjának halálával a magyar történelem egyik legjelentősebb dinasztiája, a Hunyadi ház is kihalt. A Magyarság Kutatóintézet feltárása nyomán archeogenetikai vizsgálatnak vethetőek alá Hunyadi Mátyás természetes fiának, Korvin Jánosnak a földi maradványai, és meghatározható lesz egy csak férfiak között öröklődő génszakasza. Ezután már nem csak a család eredetét övező kérdésekre adható válasz, beazonosíthatóvá válhatnak a székesfehérvári királysírban lévő csontok között Mátyás király maradványai. Így a magyar történelem egyik legnagyobb uralkodóját el lehet temetni, méltó nyughelyre találhat, és ott egy nemzeti kegyhely jöhet létre. Mátyás felmenői közül apja, a nándorfehérvári győző Hunyadi János leszármazási kapcsolatai viszonylag jól rekonstruálhatóak a korabeli dokumentumok alapján. De Hunyadi János anyjáról, Mátyás nagy, illetve Korvin János dédanyjáról szinte semmit sem tudunk. Antonio Bonfini, Mátyás udvari krónikása szerint Hunyadi János anyja egy előkelő görög család sarja volt. Kubinyi András történész 2001-ben publikált Mátyás király című munkájában az egykorú dokumentumok elemzésével arra a következtetésre jutott, hogy a hunyadiak román ősökkel rendelkeznek. Erre utalnak az általuk használt keresztnevek, ugyanis először a későbbi kormányzót is Hunyadi Olá Jánosnak hívták, később pedig külföldön Valahia fehér lovagja néven emlegették. A szerző állításával szemben azonban felmerültek kétségek a román szállal kapcsolatban. Ezért is tekinthetőek jelentősnek a most elkezdett vizsgálatok, amelyek természettudományos módszerrel tehetnek pontot a vita végére. Korvin János Hunyadi Mátyás 1473. április 2-án Budán megszületett törvénytelen fia, és a király egyik ágyasától, Edelpek Borbála, osztrák származású polgárlánytól származott. Miután Mátyás II. Aragóniai Beatrixszal megkötött házassága és gyermekáldás nélkül maradt, 1479-ben hivatalosan is fiává fogadta Korvin Jánost, akit Hunyadi grófi és liptai hercegi rangra emelt. Apja a 15. század második felének egyik legtekintélyesebb európai uralkodója, 1487-ben eljegyeztette a milánói herceg lányával, Sforza Bianca Máriával, de Mátyás 1490-ben bekövetkezett hirtelen halála miatt a frigy már nem jött létre. Mátyás szándékával ellentétesen az uralkodó halála után a magyar rendek nem Korvin Jánost, hanem II. Jagelló Ulászlót választották meg magyar királynak. A Sforza hercegnővel kútba esett házassága helyett Korvin János végül Frangepán Beatrixet vette nőül, akitől három gyermeke született, de egyikük sem érte meg a felnőtt kort. A herceg 1504. október 12-én bekövetkezett halálával, ezért a Hunyadi ház is kihalt. Korvin Jánost végakarata szerint az általa felújított és erőt templommá alakított Lepoglavai horvátországi pálos kolostorban temették el. Nagy jelentőségű előrelépés lehet tehát, hogy azonosíthatóvá válhatnak Mátyás király csontjai, erről szóltunk az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!